Ismét itt vagyunk, folytatódik a Hozz egy verset, vendégem továbbra is Mérő Vera. Nem baj, ha belekötsz abba, amit én mondok itt a versek kapcsán. Én csak összeírtam pár olyan dolgot, ami esetleg megindíthat ilyen gondolatokat, és lám, meg is indított. Egyébként hozzáteszem csak, ha már irodalommal is át van szőve ez a beszélgetés, hogy egyébként itt számozva vannak ezek a versek, de eredendően József Attila gondolta arra, hogy mindegyiknek ad egy külön címet. Ebből egy pár meg is maradt, de nem radírozta ki teljesen jól, úgyhogy tudunk egyet-kettőt, de aztán végül elvetette ezt az ötletet, és akkor így számokkal jelölte őket. A másodikra kíváncsi vagyok, én ide azt írtam fel magamnak, hogy álom. És ha jól emlékszem, még talán József Attila is ezt adta neki címnek, amit nem radírozott ki jól, de az álmok a te életedben. Egyébként te szoktál álmodni? Vagy szoktál emlékezni?
Nagyon intenzíven, én kettős életet élek.
Meséld el.
Hát élek egy életet, amit most is élek itt veled, igen. És egyet lámpaoltás után. Nekem nagyon plasztikus, nagyon színes, van, hogy hónapokig elhallgat a párhuzamos életem, de amikor van, akkor sokszor van olyan érzésem, hogy szinte, ez most bután fog hangzani, mint hogyha egy egyenrangú párhuzamos életet élnék az álmaimban.
Menjünk tovább, mit szólsz? Hát itt a harmadik versben ennek a lírai énnek a társadalmi pozícióját ismerhetjük meg. Ezt a témát azért már valamelyest kerülgettük.
Hát nem fog a macska egyszerre kint és bent egeret. Ezt én most kimondottan személyes töltettel olvasom mostanában.
Mégpedig?
Hogy jelente az, ahogyan én élek, meg amit én csinálok, az fog-e olyan áldozattal járni, amit, hogyha az elején megkérdez tőlem valaki, hogy ez lesz az áldozat, amivel ez jár, akkor vállalod? És a fene tudja, hogy azt mondtam volna, hogy igen, vagy azt mondom, hogy vállalom a túrót, tehát én alapvetően nem biztos, hogy egy ilyen öngyilkos, önkiszipolyózó létben akarok egy szélmarom harcot folytatni az idők végezetéig, és jó, persze hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs egy kiegyensúlyozott magánéletem, hogy nem voltak az elmúlt években remek, és még annál is remekebb kapcsolataim, mert voltak, De azért ez biztos valahol számít, hogyha az embernek a fókusza az nem azon van, hogy fú, én gyereket akarok, és akkor most erre mennyi időm van még, hanem valahol kint van sok szempontból a fókusz, valahogy az, amikor mások felé irányul egy csomó érzékenységed, egy csomó energiád. És hogy ebben egy egészséges, tehát hogy igazából nekem a nagy kérdés az, hogy hol van az egészséges egyensúly, ami nem csak nekem élhető, de akár a körülöttem élők számára is az. Tehát amikor a velem való együttélés, nem szoktam a környezetemet szanaszéjjel terhelni a munkával kapcsolatos dolgaimmal, de azért ez mégiscsak valószínűleg egy eltagadhatatlan része az én létezésemnek, hogy egy nagyon nagy szelete az mások tragédiájáról szól.
De van szerinted egészséges egyensúly? Mert az én meglátásom a hozzád hasonló karakterekkel kapcsolatban, hogy elmennek a falig, és még a nem tudom, hanyadik falig, és utána fogják a bőröndöt, a családot, a gyereket, a mindenkit, és elköltöznek nem tudom Tájföldre, és teljesen visszavonulnak, és esetleg könyvet írnak, vagy nem tudom micsoda, de hogy...
Igen, ez néha foglalkoztat egyébként.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy én a te karakteredet inkább te nem fogsz tudni egyensúlyt találni, én azt gondolom. Nem.
Én még hiszek benne, hogy az a nyomorult macsek az fog megered kint is, meg bent is egyszerre, de valószínű, hogy ez még egy naivitás, egy ilyen kis maradék naivitás.
Nagyjából a negyedik szakasz ugye a determinált világ víziójával foglalkozik, az ötödik szakasz igyekszik megérteni az ellenséget, és pont erről beszélgettünk az elmúlt, nem tudom, negyed órában. Milyen érdekes, hogy
valami
spirituális oknál fogva felültünk erre a hullámra. pedig nem volt szándékos, bebiztos vagyok. Sőt, még a hatodik is, ugye, ami egy kicsit a belső lázadás és a külső világ feszültsége, még ezt is érintettük, ezt a témát itt menet közben. Tök izgi, észre se vettem.
Igen, és azért ez egy nagyon fontos pont, hogy rab vagy, amíg a szíved lázad, úgy szabadulsz, ha kényedül, nem raksz magadnak olyan helyzet, melyben háziul települ. Ennek voltak korábbi izgalmas változata is, ugye az eszmélet keletkezés története az egy nagyon hosszú bajúdás volt, egy hosszú, fájdalmas keletkezés történetről beszélhetünk itt. És a végső verzió, ami ugye hát végül is, ami itt van előttünk, Ez azt hiszem, hogy mindannyiunknak egy olyan varázsige lehetne, mint amilyen egyébként sokaknak, sőt nekem is jelmondatom. Érdekes, hogy ugyan nem a nagy versem, de az egyik jelmondatom szintén Józsefet, hogy és rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi dolgunk, nem is kevés. És ez is egy nagyon, az szerintem egy nagyon fontos varázsige, egy össztársadalmi közös varázsigén kellene, hogy legyen. És ez is egy nagyon fontos varázsige, hogy amikor belátod azt, hogy csak és kizárólag te mondhatod meg magadnak azt, hogy hogyan érez, hogy hogyan közlekedj, hogy mit gondolja a világról és annak dolgairól, az a fajta autonómia, amit ha egyszer megtalálsz, akkor onnantól tulajdonképpen sérthetetlenné válsz.
A nyolcadik az ugye itt a szabadságvágy és egyéb témakör, amiről beszéltünk. Kilencediknél lehet, hogy megállnék, az érzelmi egyensúly megrendülése. És hogyha most visszatérünk az eredeti játékunkhoz, hogy neked személy szerint az érzelmi egyensúly megrendülése mit mond magadról?
Hát van az egyrészt, hogy nem tudok mást, mint szeretni, ami nekem egy alapélményem. És van az, hogy meddig vagyok én szerethető.
De olyan, mint hogyha te ez...
Nagyon az elmúlt években nekem egy több emberi kapcsolatom van, és akár nagyon régiekben, tehát ilyen kimondottan több évtizedre visszanyúló kapcsolatokban lett egy meghatározó elem az, hogy egyszer csak egymásra néztünk emberekkel, és elcsodálkoztunk, hogy mennyire messze kerültünk egymástól. Hogy teltek az évek, egymás közelében voltunk, és annyira közel voltunk egymáshoz, hogy nem észre sem vettük, hogy a másik mennyire nem az már, vagy akár mi magunk se vagyunk azok, mint akik voltunk, amikor megszerettük egymást. És nagyon érdekes az, amikor valaki iszonyú igazságtalanul beléd gyalogol, amikor valaki, aki hozzád közel van, aki fontos embered, összetöri a szíved, és hogy mennyire érdemes megengedni azt a pillanatot, amikor még egyszer azt mondod, hogy nem veretek fegyvert belőled aranyöntudat, hanem belátom azt, hogy én nem tudok mást, mint szeretni, és nem veretek fegyvert az aranyöntudatból, hanem maradok annál, hogy én próbálok szeretni, és hogyha ezzel nem jutok se előre, se hátra, se semerre, akkor jön az elengedésnek az a fájdalmas és helyenként öncsonkolásszerű aktusa, amikor azt kell belátni az embernek, hogy nem minden a te akaratod, vágyad, vagy akár belátásod. Tehát lehet benned a világ belátása is ott ülhet a szívedben, hogyha a másik oldalon a belátás szikrája sincsen.
Azt mondja, hogy a 10-11. Szakasz, a vasvilág, börtönvilág kényszerét ugye tudomásul vevő emberi lét, vagy két lehetséges válasz, ugye, az lehet egy ilyen asztetikus, meg a hedonista magatartás.
Igen.
Rád melyik a jellemző?
Az a fajta aszkézis, ami valahol azt jelenti, hogy az ember a saját primár, akár gyermekes vágyait alárendeli valami nagyobb jónak, vagy valami fontosabbnak gondoltnak. és lemondasz arról, ami a te egyéni boldogulásod, vagy az egyéni boldogságod záloga lehetne. Ez szerintem egy sokkal komplexebb dolog, mint hogy az ember csak ez, vagy csak a teljes öntudatlan, önfelett, és eleve a hedonizmus egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem vagy mély, nem gondolsz bele, nem merülsz
alá. Nem gondolom pejoratívnak a hedonizmust.
Nem, egyáltalán nem. Igen, ezt lehet, hogy nem most fogom úgy kifogalmazni, ahogy egyébként fontosnak tartanám kifogalmazni.
Nem baj, közösen gondolkodunk, csak meg miközben mondtad, az jutott eszembe, hogy ha én az aszketizmust azért választom egy jobb ügy érdekében, az nekem az a hedonizmus.
Igen, egyébként nézőpont kérdése.
Ugye? Hogy ez milyen izgi, tök igazad van. Ezeket nehéz külön választani.
Hát gondoljunk Ervinre, az Utas és Holdvilágból. Uh-huh. Tehát az ő aszketizmusa, tehát ő ugye hedonista volt, majd aszkétává lett, ugye erre mondja a Szerbantal, hogy az igazi aszkéták csak azokból lesznek, akiknek van miről lemondaniuk. Uh-huh. De én például egyáltalán nem gondolom azt, hogy Ervin a hegy tetején, a kolostorban ő feltétlenül egy aszketizmus, tehát hogy azért abban nagyon nagy adag hedonizmus
hát,
van,
mert
hogy tulajdonképpen a saját mitológiáját maradéktalanul, vagy talán maradéktalanul élheti meg, és egy ponton azok a dolgok, amikről lemondott, például megjelenik Mihály is.
Igen.
Úgyhogy én óvatos vagyok ezzel, hogy hol kezdődik az aszketizmus, és hol ér véget a hedonizmus, és fordítva.
Na, tök jó. Ugyanazt gondoljuk róla. Képzeld el, hogy a végére értünk az utolsó szakaszhoz, bármi szomorú, hisz napestig tudnánk csevegni, de talán itt az idő, hogy beesteredjen, és a totális személyes csőd világába.
Te ezt annak látod?
Hát, ezt én azt gondolom erről a strófáról, hogy lehet nagyon eufemisztikusan is tekinteni erre a képre, ahogy bele mereng a sötét elszáguldó vonatba, és minden ablakába a saját kis könyöklő álmodozó énjét látja meg, és lehet úgy is látni, hogy most megy el minden velem.
Nekem ez az én könyöklök és hallgatok, ez nekem... De ez az, ami ilyen nagyjából ugyanazt jelenti vicces módon, mint 16 évesen. Uh-huh. És ez az alázat varázsigéje nekem. Hát az a fajta sztoikus szemlélődés, amikor az ember felfogja a saját porszemnyi voltát, van benne egy beletörődés, az beletörődés nem mindig rossz. Hanem pont annak az elfogadása, hogy a világ nagy, és ilyen-olyan módokon van benne egy hatásom, persze, de az ember alapállapota az mégiscsak a magány. Az ember alapvetően, bárkik is vegyék körül, mindig egy magad vagy. Ez egy illúzió, hogy nem, mert legbelül mindig egy magad vagy. És annál egészségesebb, mint tudni kettőt hátralépni, vagy akárhányat, és egy nem a rossz értelemben vett beletörődéssel, hanem egy értő, megértő szemmel nézni azt, hogy hogyan folynak a világ dolgai. Nekem ez az én könyöklök és hallgatok, ez mindig ez volt, hogy bármilyen hangosan beszéljek valamiről, bármilyen artikuláltan mondjam is el, amit gondolok, valahol párhuzamosan ott van a lelkem legmélye, létezésem, a lényem lényege, ami csak könyököl és hallgat, és nem akar dolgokat, nem akar keresztülvinni, nem akar elérni, nem akar semmit, hanem csak érteni valamennyire, amennyire az ember érthet.
Hát ezért csodálatos József Attila, mert én teljesen más gondolok erről, és szerintem ahányan lehet olvassák, mind mást gondolnak erről, és egyik sem igaz, és mindegyik igaz egyszerre.
Lehet egyébként. Az elég valószínű, hogy egy pontján az ember életnek mindannyian eltűnünk, akár az erdőben a vadnyom, és mindannyiunknak vannak helyenként olyan pillanataink, amikor azt érezzük, hogy elpazaroltuk mindenünket, amiről számot kéne adnunk. Mindenki meg vannak megbánásai, és tényleg, hogy kiröhögted az oktatódat, hogy nem hallgattál anyádra, hogy nem voltál ott, ahol ott kellett lenni, volna lenned, hogy nem azt a döntést hoztad, persze. De az, aki ezzel békét tud kötni, hogy mindannyian ilyen vadnyomok vagyunk, akik egy ponton hirtelen, vagy kevésbé hirtelen, de eltűnünk. De közben az a nyom valamikor mégiscsak ott volt, tehát nyom marad. Uh-huh. És hogy ennek a mulandóság, ami közben pedig egyébként mégiscsak hatottál a világra, és nem mindegy, hogy hogyan, és akkor ennek megtalálni egy olyan belső egyensúlyát, ami nem egy halálfélelmet vált ki az emberből, hanem egy megbékélést, az szerintem valahol az emberi lét célja.
Gyönyörű végszó. Mit szólsz hozzá?
Köszönöm.
Neked József Attilához való viszonyodhoz mit tett hozzá ez a mai beszélgetés?
Nem biztos, hogy a hozzá való viszonyomhoz tett hozzá, inkább szerintem én ilyen intimen szerintem azért évtizedek óta nem beszéltem József Attiláról, főleg a személyes viszonyomról.
Igen.
Vele. És nagyon jól esett.
De jó!
Hiányzott már.
Na, de jó, akkor igen, mert biztos beraktad oda a hátsó kis polcra a kis...
A születésnapjain azért felszoktam köszönteni.
Aha, de kedves, ha már megmenteni nem tudtad, akkor legalább felköszöntem.
Igen, az zokogó kamaszlány, aki telesírta a párnáját, vagy csak éppen álomba álmodozta magát, uh-huh. Azért az, ő még ott van. Azok a kis csivék azok.
Figyelj, vannak még kortárs költők, itt vagyok én is, meg még egy csomó, csomóan vagyunk, akiket lehet egy megadott pillanatban meg kell menteni.
Az a hajó már elment, azt már elengedtük.
Ki tudja, mikor kit kell még megmenteni. És na jól van, nagyon örülök akkor, hogy láthatóan akkor jól érezted magad, és nem fájt, hogy foglalkoztunk ezzel a témával ilyen módon, úgyhogy köszönöm szépen neked, sok kitartást. Kívánok a jövőben, meg az, hogy lásd meg akkor azt a pillanatot, amikor el kell húzni tájföldbe, vagy ebben az egyensúlyozásban.
Ez fontos tudás, igen.
Bizonyám. Úgyhogy köszönöm szépen,
nagyon
hogy itt
köszönöm,
voltál.
Nagyon jól esett.
Ez volt ma a Hozz egy verset, Rimpoltri magazin, vendégem volt Mérő Vera. Péntek este 9 és 10 óra között vágott verzióban a Rádiókafén, 10-től pedig már vágatlanul a YouTube és a Spotify csatornámon meghallgathatjátok ezt a beszélgetést. Keressétek azt, hogy Költő Mata. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, nem sokára újra találkozunk, sziasztok!